Sziasztok, ez itt az Enyhe Katarzis második adása, és már itt is ül velem szemben mai vendégem Batta András zenetörténész, a Magyar Zeneháza ügyvezető igazgatója, a Zeneakadémia korábbi rektora. Nekem rólad Herbie Hancock jut először eszembe, bármi meglevő is, egy klasszikus zenei műsorban, hiszen ő az a jazzzenész, aki hátrahagyta ezt a klasszikus jazz pályafutását, és a 70-es években elkezdett kísérletezni minden mással. Funk egy populáris irányba indult el. Én ezt az utat látom nálad, és nem tudom, hogy áll-e ez a párhuzam? Mit gondolsz erről?
Ez nagyon megtisztelő, hogy ezzel a nagy muzsikussal hasonlítasz össze. Nyilván itt most nem a zeneiség a lényeg, hanem hát valóban az, hogy én nagyon szeretem az új dolgokat. Ahova beteszem a lábam, ott mindig meg akarom újítani a meglévőket, illetve valami újat behozni. A régi osztálytársaim még a zeneakadémiai osztályunkból emlékeznek arra vissza, én nem is emlékeztem rá, hogy egyszer a varsói őszön voltunk, ugye ez a modern zenei fesztivál még a 70-es évek közepe körül, hát amikor ott szinte semmit nem lehetett kapni, az egy elég mélypontja volt Lengyelországnak amúgy is, de érdekes módon, hát ugye dühöngött a kultúra, tehát elképesztő koncertek voltak, és tényleg a világ élvonala ott volt modern zenében ezeken a varsói őszökön, és nagyon érdekes, hogy az éttermekben egész különleges dolgokat lehetett kapni, tehát az éttermi világhoz más volt, mint amikor az ember az a közértbe megy be. Na, lényeg az, hogy bementünk egy étterembe, és volt cápa uszony leves is, és akkor ők emlékeznek erre, hogy én azonnal cápa uszony levest rendeltem, soha életemben nem ettem ilyet, meg azt sem tudtam. Ízlet. Egyébként azt sem tudtam, mi az a cápa uszony, senki nem merte rendelni. Tehát, hogy valóban van bennem egy ilyen felfedezői szándék, bár nem vagyok egy kalandor típus, nem is vagyok annyira merész talán, vagy bátor, de szeretem az új tájakat felfedezni, és hát tulajdonképpen ezért érzem én most magam ilyen nagyon-nagyon jól a Magyar Zeneházában, mert egy csomó olyan dolog kínálkozik, amivel én eddig vagy nem foglalkoztam, vagy a horizontomon egyáltalán nem jelent meg, és hát most fedezem fel, hogy a zenének ez a csodálatos világa, hogy minden összefügg, és egy és oszthatatlan a zene, amit én azért az előző életemben, az alatt a 40 év alatt, amíg tanítottam a zenekar, és az alatt a 20 év alatt előtt, amíg tanultam, tulajdonképpen csak egy részét ismertem meg a zenének. Igaz, hogy egy nagyon nagy részét, nagy zenét ismertem meg, inkább azt mondanám, hogy fontosabb részét ismertem meg a zenének számomra, de hát itt most érdekes dolgok vannak.
Ezt sokan osztják a te szakmádból, hogy a klasszikus zenén kívül számos más terület is van, amit fel kell fedezni, ami iránt érdemes nyitottnak lenni?
De régen senki nem osztotta, tehát én úgy nevelkedtem a zenetudományi tanszakon, ahol hát ilyen fantasztikus professzorok voltak még, amikor én felvételiztem, Szabolcsi Bence ült a zsűriben, és akkor még a Kró tanár úr is fiatal volt, Somfai László, tehát egy egész különleges tanári kar volt, több tanár volt, mint diák, mert ez egy ilyen nagyon válogatott társaság volt a növendékek szempontjából is, és hát ugye persze minket a nagy zenére képeztek ki, tehát a Beethoven, a Mozart, a Bach, a Bartók, Liszt, stb. És aztán, amikor elvégeztem a Zeneakadémiát, valamivel később jött például egy felkérés a Corvina kiadótól, hogy operettről kellene könyvet írni, osztrák-magyar operett a századfordulón, és valószínűleg mire engem megkerestek, hát akkor én egy fiatal ember voltam, addigra már többeket megkérdeztek az idősebb generációból, és hát persze mindenki hát így lenézően utasította vissza ezt az ajánlatot, és akkor én gondoltam, hogy hát megnézem, ismerem, mert gyerekkoromban azért egyszer-kétszer mentünk operettszínházba a szüleimmel, hogy jó zenék ezek, a Kálmán is, a Lehár pláne egy fantasztikus dolog, aztán később kiderült, hogy mennyire értékes zenék voltak ezek az operettzenék, Johann Straussról nem is beszélve, de hogy ez milyen érdekes lehet, a kornak ez volt a hangja, és hogy a kor hát társadalmában, vagy politikában, vagy divatjában ez hogyan illeszkedett, értve hogyan alakította ezt, és aztán írtam egy könyvet, és akkor még mindenki úgy engem is egy kicsit lenézett, hogy ilyesmivel foglalkozom. Na most ma ez megváltozott, mert a fiatalabb generáció, mondjuk Fazekas Gergely kollégám, ő van, amikor kurzust tart, vagy doktori kurzus, most már nem is tudom, musicalekről,
rockzenéről
akár összehasonlítja a rockzenének és a klasszikus zenének, popzenének, klasszikus zenének a összekapcsolható jelenségeit, és hát kialakult egy könnyű zenetörténész csapat, részben a Zenetudományi Intézetben is van ilyen fajta kutatás, részben pedig hát most itt a Zeneházában többször is találkoztam ezekkel az alkotó zenetörténészekkel, akik úgy kutatják a 60-as, 70-es, 80-as évek könnyű zenéjét, a magyart, meg hát ugye a külföldieket is, mint ahogy mi kutattuk annak idején Ulisszet vagy Bartókot. Úgyhogy megváltozott teljesen, tehát ma már azért nem számítok én annyira csodabogárnak, inkább talán az én generációmban ez nem volt annak idején szokás.
És te mennyire kirándultál a más műfajok felé? Elismered azt, hogy nyitni kell, de mennyire szeretted meg őket, mennyire hallgatsz más zenét a klasszikusokon kívül?
Jazzt mindig szerettem, nem azt mondom, hogy nagy rajongója voltam olyan értelemben, hogy hát nem jártam jazz klubokba, de sokszor hallgattam, így otthon jazz nem értek hozzá különösen, de ez úgy nagyon tetszett. Engem egyébként annak idején is, és most is ez a kávéházi cigányzene is nagyon érdekelt, illetve hatott rám, hát ugye sajnos egy olyan műfaj, ami most már kiveszőben van, mi megpróbáljuk a Zeneházában föléleszteni. A bárzongorázást mindig nagyon szerettem, most próbáljuk összeszedni az utolsó mohikánokat, akik ezt a műfajt, mert ez se nem jazz, se nem klasszikus, tehát egy olyan a senki földjén lévő műfaj, fantasztikus tudás kell hozzá, ízlés és zenei képesség, úgyhogy én csak ámulok és bámulok, amikor őket hallgatom. Tehát ilyen dolgok azért hatottak rám, viszont azt most többször is el kellett mondanom, hogy az a popzene, ami az én generációmat annyira lázba hozta, hát a 60-as évektől kezdődően, az nekem többek kiesett, pontosabban...
Most hát ezt be tudod pótolni,
így van, itt a kiállítás, és be tudom pótolni, pontosabban ugye a Konziba, én oda jártam csellóra, a tanórák szünetében, ugye minden szobában volt zongora, és ott akik jó zongoráztak, elkezdtek, vagy zeneszerzősök voltak, elkezdtek illésszámokat játszani, persze, meg én is, ha benne éltem, korban, de soha nem érdekelt annyira, hogy én ennek a rajongója legyek, vagy intenzíven foglalkozzam vele, mert hogy hát valóban a Schubert, emlékszem, hogy a Schubert B-dur trióját gyakoroltuk a két társammal, a zongoristával, meg egy hegedűssel, és hát akkor mi az összes szabad időnket azzal töltöttük, hogy ezt a óriási remek művet, és nagyon nehéz művet megpróbáltuk megtanulni, és akkor emlékszem, hogy évig tanultuk. Tehát az idő, amit ugye mások esetleg otthon a lemezjátszó mellett töltöttek és hallgatták az Omegát, Illést, Metrót, később ugye az LGT-t. Ez nekem így kiesett, és hát most nagyon nagy örömmel pótolom, annál is inkább, mert most már megismerhettem személyesen is ezeket a legendákat, nevezzük így őket, hál' Istennek azért még jó néhányan jó egészségnek örvendve, még sőt, akár arénát is megtöltenek, és játszanak, és tulajdonképpen az is érdekel, hogy mi volt az erő, az a hatás, amiből ők megváltoztatták generációknak az életét, annak és életérzését. Az is érdekel, mert hát azért ezek jó zenék is. Tehát amik azért az idő próbáját kiállták, egy gyöngyhajú lány, az szerintem, amíg magyar zene lesz a földön, addig az gyöngyhajú lány, ugyanúgy, mint a Csárdás királynő túl az Operencián, vagy a Jaj cica, meg ezek az a dolgokat, ezeket fogják hallgatni.
És mit gondolsz, hogy mi volt az a fajta attitűd, amit említettél, hogy megváltoztatta a 60-as évek fiatalságát. Szerinted mi volt az a titok, amivel rendelkezett ez a műfaj?
Na most én inkább az érzések miatt gondolom azt, hogy hát az őszintesség, tehát ott volt egy generáció, ugye egy háború sújtotta generáció, a szülőknek a generáció, egy sokkal merevebb klisékben élő és különböző hát ilyen kánonoknak megfelelő, engem is egyébként így neveltek, ami részben jó, mert az ember megtanult udvarjasnak lenni, részben pedig azért egyfajta merevséget is adott az ember életének. Na most ezek a zenék ott a 60-as években, hát ahogy ugye a Beatles-ek kezdődően odakint is a legtöbb, hát valóban ugye fölszabadították ezt a fiatalságot, máshogy öltöztek, ráadásul ez a vasfüggöny mögött, ugye azokban az időkben, ez még egy politikai statement is volt. Valószínűleg nyugaton is, de nyugaton annyi mindent volt szabad csinálni, hogy talán ez nem volt annyira feltűnő, vagy nem volt annyira hőstett, mint Magyarországon. És hát azt is látni kell, mondjuk erre egy érdekes, szerint jelképes példát, hogy bemutatunk a kiállításon különböző hát ilyen emblematikus hangszereket, mint a Presszernek az egyik billentyűs hangszerét, vagy a Radics Béla gitárját, és így tovább. És ezek között van egy olyan hangszer, amit WC deszkából fabrikáltak össze, tehát miután nem lehetett elektromos gitárhoz hozzájutni, hát szépen ilyen sufni tuningban csinálták a hangszereket. Tehát ez az, amit például egy nyugati fiatalnak már nem kellett ilyesmivel megküzdeni. Tehát én azt gondolom, hogy ugye ez a protestálás, a kitörése az érzelemnek, az őszinteségnek, el ne hitt, hogy hajlunk még a hazug szóra, ugye, ahogy a híres Brody szöveg mondja. Tehát, hogy őszintén akartak megnyilatkozni, hát ennek aztán mindenféle akadálya lett, ezt is nagyon jól tudjuk, ezt is ábrázoljuk a kiállításon, amikor illetékes elvtárshoz behívják az illető fiatal popzenészt, és ott elbeszélgetnek vele. No, tehát én nekem ezek a dolgok, és hát úgy a hangzásvilág, tehát hogyha most zeneileg közelítem, azért az egy óriási dolog volt, hogy az ember Boros Négyeshez, szimfonikus zenekar, vagy ilyen tánczenekarhoz volt, annak idején az esztrád zene, ugye még teljesen divatozott, és akkor itt jöttek az erősítőkkel, meg az elektromos gitárral, meg a Hammond orgonával, és így tovább, és így tovább, és hogy ezek hát nagyon érdekes. Akkoriban tulajdonképpen föl sem tűnt, hogy micsoda eredetiséget hoztak be, ami egyébként aztán úgymond klasszikus zenét is megtermékenyítette, mert hiszen egy jó néhány zeneszerző, hát akár ez az egész úgynevezett minimalista irányzat, ez nem olyan nagyon jó szó, de ők Steve Reich, Philip Glass, és tehát az ő irányzatukat, ez a fajta zene, ez nagyon erősen befolyásolta. Tehát hogy sokkal fontosabb volt ez művészi szempontból is, mint azt annak idején gondoltuk, így első ránézésre a szövegeknek a költőiség. Most nem egy magyar jutott eszembe, hanem egy híres külföldi, egy angol szám, nyilván neked az a Procol Harum nevű együttes, ez sokat mond, és hát ugye annak van az a nagyon híres szám, ami tulajdonképpen egy olyan, mint hogy egy Bach lassú tételt hallanánk, a Gary Brookernek a nagyszerű találmánya volt, ami egyébként nem Bach, csak Bachos, tehát ő elkezdett írni egy ilyen Bach R-hez hasonló, a D-dur zenekar, a Suite-ből az egyik tételére hasonló dolgot, és onnan, miután nem volt ott a kotta, nem emlékezett egész pontosan, és elment mindenféle irányba. És akkor írtak egyet, és annak van egy szövege, amit ugye most tapasztaltam, vagy most próbáltam megérteni, mert egy előadásomhoz is használtam, hogy te egy szürrealista költői szöveg, tehát egy kicsit olyan, mint egy Dali festmény, hogy nincs is igazán értelme, de mégis van értelme, szóval az egész olyan kavargó képek és kavargó érzéseknek a fura összehozása, és az ember nem is érti, hogy egy sláger, tehát egy olyan dolog, amit fiatalok énekeltek, fiatalok táncoltak rá, és azt mondja, hogy egy ilyen slágerbe egy ennyire igényes és modern avantgárd szöveg hogyan mertek leírni. Ugyanez egyébként a Bohemian Rhapsody esetében is. Tehát ezek enigmatikus szöveg, ezeket elemezni lehet, mint irodalmi alkotásokat is, hogy leírták, és mégis ezek lettek a legnagyobb világsztárok. Ugye olvastam, hogy például ezt a White Shade of Pale, ez a cím annak a Procol Harum számnak, hogy az azt mondom, hogy minden idők legtöbbet eladott lemeze lehet, hát a Bohemian Rhapsodyról nem is kell beszélnem, hogy ezt úgy vette a nagy tömeg is. Ez halatlan érdekes. Szóval nekem sok ilyen felfedezésem van most az utóbbi időben.